Az eddig legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Holnaptól rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös hév. A szerelvények csak Kaszásdűlő és Békásmegyer, illetve Szentendre között járnak jövő péntekig karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Végül a várható időjárásról. Országszerte napos száraz idő lesz, néhol gomoly felhőkkel. A szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, késő este 16-25 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, híradással legközelebb délben jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók, 12. rész.
Az édesanyák!
Szorítsd a combjait közé, és csavard a szoknyádba azt a rohadt órát. Most a csend a legfőbb szükségünk. Most a csend a legfőbb szükségünk. A csend törékeny és üres. Pilinszky.
Az édesanyák e napon már igen-igen elnehezültek lendecskéjükkel a szívük alatt. Hasuk, mely most fekete pihés lett, fényesen feszült, mellük szinte hatalmas volt és viccesen nem egyforma, a bimbók és udvaruk pedig érdes, és soha nem látott barna. Élő volt minden porcikájuk, nehéz és élő.
Nehéz és élő. Nehéz és élő.
Mikor délután egyszer csak felsikoltottak, elindult a mélyből egy hang. Lassan, mint egy brummogva, mely azután váratlanul heves sikoltássá, vagy inkább hörgésé lett. A megrémült édesapák tudták, eljött az idő. Kortyoltak lopva a rossz pálinkából, forró kezükkel végig simították csontarcukon, megigazították szemüvegüket, majd észbe kapva kiszaladtak, hogy vasszöget verjenek a kémény falába, s aköré néhány hajszálat tekerjenek feleségük bal halántéka tájékáról. Aztán, ahogy az édesanyák fájásai már elviselhetetlenekké erősödtek, az édesapák bűnbánóan odahajoltak az asszonyok elé, hogy azok üssék, verjék őket, ahol érzik, hogy a fájdalmat reájuk hárítsák. Április 14-én a mészáj kellően kitágult, a burok megrepett, és a magzat víz elfolyt. A nap 18:02-kor nyugodott. A szülő boldogasszony segéljen meg minket. A szülés megkönnyítésére ajtót, ablakot bezártak, s fokhagymával tömték be a kulcslyukakat, gyertyát gyújtottak, kiabáltak, zajcsaptak, keresztforgáccsal füstöltek, szentelt vizet hintettek széllyel. A házban minden csomót feloldottak, az árakat felnyitották, a fiókokat kihúzták, a szomszédasszonyok kulcssal nyomkodták az ágyékukat, az anyák jajongtak, jaj volt mindenütt, rossz arcú meddő nők hajoltak föléjük, nyögjön csak nagysága, sziszegték megvetően, ha jó volt akkor. A toló vagy rázó fájdalmak következtek rendben, melyek kevésbé voltak fájdalmasak, és erőlködésre késztették az édesanyákat. A kitolást a mély összehúzódásokon kívül a hasprés is jelentékenyen támogatta. Mikor az egyre jobban előre haladó magzat hajjal fedett feje búbja megjelent a szeméremnyílásban, a meddőnők elszégyelték magukat. Örökké hűvös kezüket az édesanyák csatakos homlokára tették, forrón suttogták, Édesem, csak nyugodtan. Kicsi drágám, mindjárt meg vagyunk. Már jön, kicsi szívem, már jön. Mintha szarnék, mondották az édesanyák a szívükben. A szemérem résben látható fejrészlet időnként vissza-vissza csúszott ugyan, végeredményben azonban mind nagyobb lett, végül a fej kigördült. Jól van, kegyelmes asszony, faszacsaj vagy. Utána bőséges magzatvíz ömlött, az édesanyák a nehezebb részén már túl voltak. Egy fél óra alatt be is fejeződött az egész. Az édesanyák úgy érezték, hasuk, mint valami plazmás anyag, ide-oda lebeg, oldalt lóg. Kitágult, s most üres.
Üres, 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 üres.
Az erőlködéssel kapcsolatos izzadás, kimerültség és az elkerülhetetlen vérvesztesség következményeként az édesanyák szükségképpen borzongani kezdtek. Vér. Hátra feszítették a fejüket, drága arcukon fegyelem, mintha még valamire várnának. A nagy kétszárnyú ablakok mögött az éjszaka, a szél seperte és szélcsiszolt a égbolton, tiszta csillagok ragyogtak, és egy villódzó, távoli fény pillanatonként tovatűnő hamut kevert belé. A szellő fűszer és kő szagát hozta. Néhány utcával arrébb, mintha autó siklott volna hosszan a nedves útteste. Elsuhant, és nyomában távolról jövő zavaros kiáltások törték meg a csendet. Aztán teljes súlyával visszahult a reájuk a csönd, mely égbolt és csillag. Hogy azután tegyék, mit a magas méltóság javasolt. Kacagva szaladtak át az élete.
Eszterházy Péter, bevezetés a szép irodalomba.
Mi a hétszentség, Marjonka? Ez a kravál!
A fuvaros. Arcát homály fette. Fénynek és sötétnek titkos játéka. A konyha erős és büdös petróleum lámpái, mint két reflektor. Micsoda fénybe vonták az alakját. Villám sújtottan ott. A sziluett sugárzani kezdett. Fény, fény, fény. Fény és energia a remegő, lánguló élekből szerte. Ó igen, a fuharos szép ember valóban. Hatalmas terpeszbe vetett combja. Vastag tölgy dereka. A bivaly nyak és a vörös daliás. Izmos fej. Igen, látom, látom. Ez ő. És én vagyok a párja, az övé vagyok. Beleszédültem abba, amit láttam, és abba, amire gondoltam. Eltűnt mellőlem anyánk, kióvott meleg testével. Ellenyészett a szegény lovag, csenevész testét megvetten cipelte. Beleszédültem az új világosságba, lovag, amiről beszéltünk, a világ világossága. Csak én vagyok, aki van, s a fuharos, és ez a világosság. Merev áhítatban botlik a láb, s a lányka ott tápászkodik a hideg kövön. Az almakosár felborult, a téli almák kocódva széjjel. A sok földgolyó, barna folt marad majd a helyén.
Ez a béggaz!
Hasam hideg.
A legsatnyább vagy merev tárgy is mindent szétveszítő erővel robbanhat széjjel. A csodásan aktív természetűvé változhatik, ha megadatik az a kiegészítés, amit keres.
amire vár. Az érzelmektől határozottan kell majd elszakadnom.
Prima, hidd el! Prima, első osztály! Csak légy egészen óvatos, friss, mint a ma szedett eper.
Micsoda eper, karattyoló vénasszony! Szétrugom az rityódat! Mit akarsz térvíz idején eperrel? Vagy valami üvegházi különlegesség? Élvetek, boszorka! Mújjen, amíg te szól-e!
Napfénybe öltözött asszony.
Rende fürgén!
Száldokló nevetése édesanyánknak. Szeretem hallgatni. Mintha madárraj kélne útra, vagy várna fölfelé, csak úgy a levegőbe kiszámíthatatlanul.
Mondd meg neki, Marjunka, üljön itt a konyhában, várjon csak is, üljön csak! Üljön, Mújjer, amit a szóle!
Ez az új, édes, nehéz reggel.
Uram, irgalmazd nekem! Uram, irgalmazd nekem!
Hideg hátamat a kemence patkának nyomtam. A sparhert fölöttű szikrák virgonc esője. Nagy lábasokat tologattak ide-oda. Megtelt a konyha az emberekkel, az ezüst füsttel. Szélebről a kocsisok, szemét lesütve a lovag, a fuharosok a dímatlan faasztalt ülték körbe. Unkupáinkból itták ócska lőrénket.
Bocsássatok meg, jó urat!
Excuzáltak ménnyeim, kik csinosak.
Termésünk pocsékra ment. A nap nem volt kegyes hozzánk. Mit ér akkor a verejték és szorgalom? Meg a gyökértetvekkel is akad gondunk elég.
Ezer szerencse, hogy rendelkezésre álltak.
Lovag fél hangon.
Húgaim, szakkönyvek, melyeket derék gazdáim az idő kezdetén jóságukban.
Ja, bizony az.
Kuharosok nevetve bólogatnak.
Bizony, tényleg.
Erős férfiak, ingükből szalonna és verejték szag áramol.
Szépek.
Bólintott a lovag lelkesült, kipirult arcomra.
Igazad van, leány, szépek, mert nem szorulnak másra, magukat önmagukkal mérik. Szépek, mert minden tény szép, mind, ami van.
Ez nem lehetséges, íkép, hiszen szép úgy lehet, ha lehet csúnya.
A csúnya az, ami hiányzik,
mondta a lovag. A beszélgetés résztvevői Kulcsár Szabó Zoltán és Szegedi Maszák Mihály, valamint a műsorvezető Mészáros Sándor.
10 évvel ezelőtt, 1986-ban jelent meg Eszterházy Péter Bevezetés a szép irodalomban című könyve. Ez az eltelt idő lehetőséget adott az olvasásra, sőt az újraolvasásra. Ha igaz, az az állítás, hogy minden jelentős mű megteremti a maga olvasóját, akkor első kérdésként azt szeretném a mai beszélgető partnerünktől megkérdezni, Szegedi Maszák Mihálytól és Kulcsár Szabó Zoltán irodalomtörténészektől, hogy a Bevezetés a szép irodalomba című könyv milyen olvasót teremt magának, milyen értés és olvasásmód képes párbeszédet kezdeményezni ezzel a művel. Szegedi Maszák Mihály.
Egy különbség feltételezhető, hogy a mai olvasók már sokkal több idézetnek vannak a tudatában. Tehát sokkal inkább tudják, hogy mennyi minden, amit esetleg korábbi olvasók eredetileg Eszterházynak tulajdonítottak, nem tőle származik, függetlenül attól, hogy jelölve van, vagy nincs jelölve a szövegben, hiszen jelöletlen idézetek is vannak. Mindjárt ugye egy közismert példára lehet akár hivatkozni, vagy talán mára már közismerté vált példára, a Függő elején egy Muzil idézet, amelyik lényegében, ha jól emlékszem, ugye arra vonatkozik, hogy az én, a szövegben beszélő én, az tulajdonképpen sem nem kitalált, sem nem azonos a szerzővel. Na most a nagy kérdés számomra az, hogy jó-e, hogyha az olvasó mindezeknek az idézetekbennek a tudatában van, vagy mennyiben módosítja ezt az értelmezést, amelyet az olvasó esetleg létrehoz. Ugye fölidézhető T.S. Eliot példája, ugye a The Wastelandet, mikor újra kiadták, tehát nem az első kiadáskor, egy kicsit a kiadónak szüksége volt még szövegre. Önálló kötetként akarta kiadni, és maga a vers nem volt elég terjedelmes. Következésképpen Eliot elkészítette a jegyzeteket, honnét az idézetek. Na most ez segített a Wasteland értelmezésében, vagy nem? Ez a kérdés tulajdonképpen a Eszterházynál is, tehát hogyha az ember tudja, hogy valami Muziltól, vagy Handkétól, vagy Thomas Bernhardtól, vagy másoktól való, mennyiben olvassam másként.
Kulcsászabó Zoltán?
Nagyon érdekes idézeteknek a kérdés abból a szempontból is, hogy amikor az Eszterházy regénye először megjelent, akkor az egész Eszterházy recepció számára gyakorlatilag ez a megjelenés egybeesett egy olyan irodalom szemléleti átalakulással, amely nagyon jó példa lehetőséget kapott a e könyv által, és mindenképpen egybejátszott a könyv megjelenése avval az irodalom szemléleti átalakulása, amely többek közt azt is magába vonta, hogy a szövegek azok nem egymástól izoláltan léteznek, sem az olvasói tudatban, sem ugye a materiális létmódjukban, hiszen mindenfajta irodalmi szöveget át és átjárnak az idézetek, és ez gyakorlatilag időben sem igazán rögzíthető. Az a kérdés, hogy miután az irodalom szemléleti alakulás, hát ugye 10 év eltelt, azóta ez nagyjából azért már Magyarországon is elfogadottá vált ez a szemléletmód, hogy itt talán nem is annyira az a kérdés, hogy az idézetek, ugyanazok az idézetek milyen értelemvonatkozásokat nyernek, mennyiben nyernek változó értelmezéseket, hanem talán az is, hogy egyáltalán ugyanazok az idézetek maradnak-e. Tehát én itt egy nagyon fontos kérdést látok abban, hogy mennyit fog változni. Tehát például pont a Muzil volt az, aki kevés esetben, vagy nagyon kis részben ismertek fel az Eszterházy szövegben, és itt nyilván a kötetnek, a további recepció történetének egyik döntő összehasonlítási pontja lehet az, hogy milyen idézetek születnek majdan, hiszen nyilván ez is egy olyan dolog, ami időben változhat, akár későbbi szövegek, tehát az Eszterházyt idéző szövegekkel való kapcsolatba kerülés is változtathat azon az értelemhorizonton, ami mondjuk a 86-os megjelenés utáni években kialakult.
Már említette mindkét hozzászóló a könyv végén összegyűjtött idézeteket. Arra szeretnék először kérdezni, hogy mi a szerepe az idézeteknek a műben, illetve hogyan lehet ezt értékelni, hogy a végén Eszterházy az Aachen-i névtelentől Zsombok Tibár Györgyig minden jelentős és jelentékeny és kevésbé fontos szerzőnek a nevét és műveiből vett torzított és valódi idézeteknek a forrását felsorolja. Tehát egyrészt az a kérdésem, hogy ezeknek az idézeteknek a forrása mennyire fontos, vagy nem? Mennyire fontos az olvasó számára és a mű jelentés körében, hogy honnan vannak ezek az idézetek? Másrészt meg mi a viszony az idézetek között? Mellérendelői viszony, vagy hierarchikus viszony van?
Hát ezek nagyon nehéz kérdések, mert ha itt már az újraolvasásról van szó, akkor először is le kell szögeznünk azt, ugye, hogy a bevezetés a szépirodalomba, amikor először megjelent egyetlen kötet formájában, akkor már újraolvasásra késztethetett olvasókat, hiszen jelentős része ennek a könyvnek, ha nem is az egész, megjelent korábban kis kötetek formájában. Na most, ha jól emlékszem, de javítsatok ki, ha rosszul emlékszem erre, az első megjelenéskor, tehát amikor ilyen kis fehér borítójú kötetekben jelentek meg az egyes részek, mint a függő, mint a fuharosok, mint a szívsegédigei, de még más is, abban az időben én úgy tudom, nem volt a lap szélén föltüntetve, hogy kitől van az idézet. Ez egy teljesen más olvasási módot sejtetett. Emlékszem például arra, hogy egy Thomas Bernhard idézet, amelyik ugye egy országról szól, ahol általában csak hazudni lehet, ezt számosan a kortársaim közül is úgy fogták föl, hogy milyen hihetetlen merész Eszterházy. Na most ugye az eredetiben ez Ausztriára vonatkozik ez a szöveg. Amikor már a kötet megjelent, akkor nem csak a végén van ugye egy névsor, talán kicsit túlzottan is a hosszú névsor, hogy kiktől idéz a szerző, hanem a lap szélén is egyszerűen a nevek föl vannak nagyon sok helyütt tüntetve. Na most nem mindenütt vannak föl tüntetve, ezt rögtön megjegyezném, de minden esetre, amikor már először megjelent egészében a könyv, akkor már másként lehetett olvasni. Tehát a függő, amelyik önálló regényként, ha úgy tetszik, nevelési regényként jelenhetett meg bizonyos olvasók számára eredetileg. Itt már egy nagyobb mű részeként, tehát bizonyos mértékig átértelmeződött. És az azóta eltelt 10 év az még jobban átértelmezte a művet, hiszen nyilvánvalóan 86-ban, amikor megjelent, még sokszor a sorok között lehetett olvasni, ugye, ha jól emlékszem valamelyik részben, tehát talán a Kiszavatol Ágnes Cital című részében úgy szerepel egy részlet, ahol az eredeti megjelenésben Lenin neve szerepelt, ha jól emlékszem, még a régi mozgó világban jelent meg az a rész. Amikor már kötetben megjelent, akkor egy más név volt a helyén.
Yeah.
Ugye? Na most az ilyenek természetesen változtatnak az értelmezésen. Most 86-ban még egy egészen más politikai helyzetben sokszor a sorok között lehetett olvasni, vagy a kis magyar pornográfiát voltak bizonyára sokan, akik a politikai viccekért olvasták. Na most ma már ez bizonyos mértékig a történelem, azt hiszem. Tehát
ezzel azt is állított, hogy a politikai kontextus megváltozása a szövegnek bizonyos részeit megfakította, vagy kevésbé?
Ezt nem merném így ilyen erősen állítani, mert összevetve ugye a másik nagy terjedelmi könyvvel, amelyik azt hiszem ugyanabban az évben jelent meg, ugye Nádas Péter könyvére, az emlékiratok könyvére gondolok, amelyik ugye a kettéosztott Berlinről szól, és bizonyos mértékig a kettéosztott Európáról. Hát ma már nincs fal Berlinben. Tehát ott lényegesen módosíthat az értelmezésen. Én nem hiszem, hogy ilyen mértékig módosulásról volna szó Esterházy esetében.
Hát a könyv végén lévő felsorolás, én azt hiszem, hogy leginkább egy önreflexív gesztusnak tudnám tekinteni, ami ugye épp a, már az előbbi szóba került megváltozott irodalom szemlélethez is kapcsolható, tehát hogy a maga a szöveg az önprezentációs gesztusaiban is egy szöveguniverzumban lévőként tételezi magát, és ebből a szempontból hát ahogy egy felsorolás, ami ugye itten egy formális rendezőelv, tehát egy ABC sorrend szerint van összeállítva, ez egy, ebből a szempontból egy ilyen mellérendelítve az esetlegesség vagy a véletlenszerűségnek az elvével is számoló univerzumot teremt. Persze másfelől az is biztos, hogy korántsem ugyanolyan súllyal esnek latba a különböző, hogy gyakrabban, illetve kevésbé gyakrabban idézett szövegrészletek vagy más művek. Most pont a függő talán a legjobb példája annak, hogy ennek a pusztán az állandóan függő és állandóan idézett nyelvnek a beszéltetésén túl az a szerepe is fennáll, hogy a függőben sikerült állni Esterházynak azt megvalósítani, hogy nem csak az eredetinek vagy az Esterházy saját szövegének tételezett szöveg olvassa vagy idézi valamilyen módon ezeket a különböző utalásokat, hanem vannak bizonyos szövegek, amelyekre visszatéren utal, amelyek a függőben nagyon gyakran úgy is működtethetők, hogy ezek a szövegek egymásnak is kontextust teremtenek, illetve akár úgy is mondanám, hogy egymást is olvassák. Ez másfelől akár ahhoz is hozzájárulhat, hogy a könyv, vagy legalábbis a függő az valamilyen rendet is próbál teremteni, vagy valamilyen módon megpróbálja kijelölni azokat a kapcsolódásait, amelyeket fontosnak tart, illetve hát vannak olyan idézetek is, amelyeket talán sokkal inkább távolságtartóbb, vagy elutasítóbb gesztusokkal jelöl.
Ezt a kérdéskört talán egy másik oldalról megvilágítva, arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen, ha erre egy mondatban vagy röviden lehet válaszolni, tudom, hogy nem lehet, a műnek a hagyomány szemlélete. Előtte hadd olvassak fel egy értelmezőjének, Radnóti Sándornak a véleményét, aki azt állítja, hogy idézem, prózánk látványos újítója mélyen tradicionalista. Hagyomány és lelemény dialektikájában nála nagy hangsúly kerül az előbbire. Hogyan vélekedtek erről?
Hát ez nehéz kérdés, mert egyfelől az idézetek valóban több kérdést vethetnek föl. Valóban, ha az ember a könyvalakban megjelent mű egészét végignézi, és ugye sorra veszi a neveket, akik szerepelnek a lap szélén, az első kérdés az, hogy ezekből összeáll nagyjából a magyar irodalomnak, és nem csak a magyar irodalomnak egy olyan kánonja, amelyet mondjuk Esterházy vállalna, vagy a végső név sorban. Na most a végső név sorban szerepel mondjuk Király István, ha jól emlékszem, vagy Pándi Pál is, akik nagy tekintélyű irodalmárok és irodalompolitikusok voltak. Közülük Király István biztosan élt még akkor, amikor a Bevezetés a szép irodalommal megjelent. Ma már ez a múlt. És nyilvánvalóan őket nem egyetértőleg idézte a mű. Ugye, ha jól emlékszem, Király István tulajdonképpen még szójátékként is szerepel, hiszen Király utca szerepel a műben, és így tovább. Tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy ezekből össze lehetne állítani egy vállalt kánont. Na most Radnóti Sándor megjegyzése több szempontból nem könnyen értelmezhető. Ő végső soron nem tartozik, azt hiszem, a Bevezetés a szép irodalomba nagy csodálói közé. Ami önmagába véve ugye se nem jó, se nem rossz, az egy sokkal nehezebb kérdés, hogy Esterházy, aki látványosan újított írásmód technika vonatkozásában, esetleg értékrendjét tekintve, értékőrzőnek, maradinak minősülhet. valóban a korábbi műveiben és még a bevezetésben is ugye néhány alapérték, néhány hagyományos alapérték valamilyen módon szerepelt. Ezek közül nyilván a legközismertebb ugye a vallás. Hát végülis a szívsegédigéi zárja le a művet, és hát ez a szöveg végső soron majdnem egy vallásos szövegként is olvasható. Tehát ennyiben mondjuk itt van, ha úgy tetszik, egy ellentmondás. Eszterházi sokszor posztmodern írónak nevezik, hát a posztmodern irodalom nyugaton sehol nem ismeri el mondjuk a hagyományos transzcendenciát, mint értéket, azt hiszem.
Arra szeretnék rákérdezni, hogy a könyvnek mennyiben módosul az írói szerepfelfogása, milyen eredetiség és utánzás viszonya a bevezetés a szép irodalomban című könyvben?
Hát ugye az első válasz erre a kérdésre lehet, hogy az volna, hogy végső soron ez a mű nem akar úgy eredeti lenni, ahogy bizonyos műalkotások eredetiek akartak lenni a múltban. De a második válasz már az lehetne, hogy azt hiszem a romantika előtt nem igazán létezett az eredetiségnek az a felfogás, amelyet ma olykor még mindig viszonyítási pontként használunk. Tehát mondjuk Rabelaishoz képest a bevezetés a szép irodalomba, annak ellenére, hogy több évszázad választja el egymástól mondjuk a Gargantuát és a Pantagruelt, ehhez képest lényegében véve az idézett technikája nem merőben újszerű, és ezt nyilvánvalóan nem elítélőleg mondom, és azért az való igaz, hogy a posztmodern irodalomban ugye az idézés borzasztóan fontos, de azért annyit azért tétován elismernék, hogy a bevezetés a szép irodalomba a múlt örökségéből nagyon sokat használ föl. Többet, mint számos vele egykorú magyar alkotás. Tehát ennyiben még a Radnóti Sándor vágyát esetleg megtámogatnám azzal a megjegyzéssel, hogy a szememben ez egyáltalán nem hátrány.
Hát azt hiszem, hogy az eredetiség kérdése az, ha ezt a szövegválogató attitűdöt tekintjük, akkor tényleg nem úgy merül fel, ahogy mondjuk egy romantikus, vagy akár egy klasszikus modern értelmezői hagyomány elgondolná. Tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy valóban inkább a szövegválogató magatartáshoz lehetne kapcsolható. Másfél viszont megfigyelhető, hogy a szövegekben beszélő hangoknak a beszédmódja mindig jellegzetesnek próbál mutatkozni. Ebből a szempontból én mondjuk látnék egy ellentétet, avval, amit mondjuk, ha nem is posztmodernek, de az új szenzibilitásnak a szubjektum felfogásával szokta kapcsolatba hozni. Tehát például a német irodalomban szokták a Rolf Brinkmannnak a műveit emlegetni, ahol a beszélő egyes számú első személyű pozíciók, azok teljesen megfosztják magukat mindenfajta eredetiségtől, tehát a megnyilatkozás eredetiségétől, és önmagukat mint egy ilyen médiumát teszik, amin a különböző a világnak a szövegei, vagy ahogy Eszterházi mondja, a világ konverzációja átfolyik rajta, és Eszterházinál a beszélőnek a pozíciója azért nem ilyen. Ebből a szempontból az originalitásnak, mint beszéd magatartásnak azért azt hiszem, hogy jut szerep.
Itt már több vonatkozásban beszéltünk arról, hogy ez mint egy egységes könyv. Noha ez kérdés. Milyen műfaj szervezőelvek formálják egységes könyvé, ha egyáltalán egységes könyvé formálják a bevezetés a szép irodalmat? Mi a könyvekben megjelent szövegeknek a viszonya egymáshoz? A szöveg közöttiség és az idézett technikán kívül. Milyen más formaelvek szervezik egyé ezt a könyvet?
Igen, hát az nyilvánvaló, amiről itt már szó esett, hogy tulajdonképpen a barkácsoláshoz közelebb áll ez az eszmény, mint a vonalszerűen, célelvűen előrehaladó történetmondás eszményéhez. De ez utóbbi. Tulajdonképpen viszonylag csak rövidebb időszakokban érvényesült a múltban is az irodalomban. Tehát nagyon merőben újszerűnek lenni borzasztóan nehéz, és tulajdonképpen nem is biztos, hogy mindig célszerű. Végül is ennek a könyvnek vannak részei legalábbis, amelyek nagyon erősen bizonyos műfaji hagyományokhoz kötődnek. Hát a függőt már említettük, hogy nyilvánvalóan a nevelődési regényhez van valami köze a szövegnek, és hát az, hogy a szívsegédigéi zárja le a művet, azért ennek bizonyos nyomatéka van. Tehát a szívsegédigéi ezáltal kitüntetett szerepet kap, hogy a könyvnek a vége. De lehet, hogy az előbb egy kicsit félreérthetően fogalmaztam, talán annyit azért hozzátennék ahhoz, ami korábban elhangzott, hogy posztmodern. Hát igen, én elsősorban az amerikai irodalomban ismerem a posztmodern jelenséget, és félve azt mondanám, hogy elsősorban azt hiszem ott vált uralkodóvá, nem zárom ki, hogy másút nincsen. Ami összefügg az Egyesült Államoknak a viszonylagos rövid múltjával, vagy történeti tudatának a gyengeségével. Hát Amerikában a 80-as években már nem nagyon lehetett könyvet kiadni, amelyben mondjuk a Mi atyánk többször szerepelt volna. Már pedig most éppen csak fölütöttem a bevezetést, és ugye most emlékszem rá, hogy az Idő vanban is szerepel a Mi atyánk. Tehát lépten nyomon, borzasztóan hagyományos szövegekre is történik utalás, és kulturális, és nem csak kulturális hagyományokra. Persze, hogy ezektől az értékektől Esterházy már távolabb áll, mint esetleg korábbi szerzők, de a 20. század második felében, ahol ilyen egyáltalán szerepel, ott csak kell, hogy legyen valami fontossága. Na most a másik, amit hozzátennék, természetesen az egyetlen idegen nyelvű irodalom, amelyhez Esterházy mindig közel állt, és ebben, amiben is közel áll, az a német nyelvű irodalom. Ez egy nem elhanyagolható jelenség végül is. Bizonyos német irodalmi alkotásoknak a borzasztóan alkotó átalakítása magyar nyelvi irodalomban, ez nem is olyan kis dolog. Tehát ezt mindenképpen a könyv egyik erényének tartanám. Nagyon félve tenném fel a kérdést, hogy vajon, ha már arról beszélünk, hogy a könyv mint egész, nem lehet, hogy azért itt nem minden egyes része ugyanolyan magas színvonalú, hiszen itt ugye egy sokszázlapos könyvről van szó.
És mely részeit érzed kiemelkedőnek, és mit, amit talán a könyvön belül kevésbé jelentősnek?
Hát nyilván ugye az egyik kérdés az, hogy az egyes részeknél az olvasónak egészen másként kell olvasnia, mert más műfaj, tehát más magatartást kell fölvennie az olvasónak. Ez elképzelhető. Inkább a kiemelkedő részekre utalnék, tehát számomra ugye a függő, nagyon jelentős nyelvi leleményű mű, mondhatnám úgy nagyon szép mű, én nagyon szeretem. A kis magyar pornográfia egy teljesen más jellegű szöveg, hiszen itt rengeteg talált szöveg szerepel, ugye vicceket rögzít, tehát egy merőben más műfajú szöveg. Annak idején, mikor a Fuvarosok megjelent, ugye még talán írtam is róla, megvallom őszintén, ma tőlem egy kicsit távolabb áll, mint mondjuk a Függő vagy a Szív segédigéi. Tehát ezeket érzem pillanatnyilag a legjelentősebb részeinek, de ez nem jelenti azt, hogy nem fog módosulni a felfogásom. A kis magyar pornográfiát ugye borzasztóan mulatságosnak tartottam akkor, amikor megjelent.
Egy kicsit visszakanyarodnék a legeslegelső kérdéshez, ugyanis itt a könyv egysége vagy sokfélesége, az pont a könyv maga által teremtett, vagy magának teremtett olvasója szempontjából is talán ebből a szempontból legérdekesebb, hiszen az, hogy a legkülönbözőbb műfajok, amik ugye hát olvasói szokásokként is értelmezhetőek, vagy valamifajta szerződésnek a szöveg vagy szerző és olvasó között, talán úgy is értelmezhetők ezeknek a pluralitása, hogy szöveget kell, ami nagyon sok szempontból ismétlődik, hogy az Esterházy szavával a különböző modulok vannak a szövegben, amelyek állandóan vándorolnak, és nincsenek lekötve sem mondjuk sem az elbeszélő pozíció által, sem valamifajta szerkezeti elv által nem rögzíthetők véglegesen. Tehát, hogy ezeket különböző műfajokban is ki lehet próbálni az olvasónak. Tehát azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb tapasztalata a bevezetés olvasásának az lehet, hogy az irodalomnak a sokféleségét és a kicsit a lehetőségszerűségét, vagy lehetőség voltát is tudatosítja az olvasóval. Hogy ez milyen színvonalon valósul meg, vagy a különböző szövegben, ez természetesen igen változó lehet. Én sem gondolom azt, hogy egyenlő színvonalak lennének az egyes darabok. Én magam részéről szintén a Függőt emelném ki, de ide még a saját személyes kánonom szerint a próza iszkolását sorolnám, és hát én azért szeretem a Szívsegédigét is. A Fuvarosok az tőlem is kicsit távol áll, de hozzá kell tenni, hogy én mondjuk a 90-es évtizedben ismerkedtem meg még az már csak a szöveggel, tehát lehet, hogy, hogy a 80-as évek olvasójának az még egészen mást jelenthetett.
Éppen azt akartam mondani, hogy a 80-as évek értelmezői a kritikákat legalábbis utóbb elolvasva, mint hogyha a fuharosok és a szív segédigéjét tekintenék a műcentrumának, vagy legalábbis egy esztétikailag a legjelentősebb alkotásoknak, és olyan értelmezések is születtek, amelyek leginkább itt fixálták ezt a házi mondjuk világlátását.
Hát a fuharosokat lehetett allegorizálni annak idején. Én megemlékszem rá, hogy amikor először olvastam, olyannyira nyilvánvalónak tartottam ezt az allegorizálhatóságot, úgyhogy inkább úgy gondoltam, hogy talán akkor ezt kikratom, vagy legalábbis erről nem szólok. Tehát ugye lehetett úgy olvasni, hogy ez voltak éppen ugye, idegen megszállókról és Magyarországról szól. Ma már ez valószínűleg nem különösebben érdekes ez az értelmezés. Egy kicsit pillanatnyilag úgy érzem, hogy minthogyha a szándékos megcsináltsága, szándékos, ha úgy tetszik, modorossága, de hangsúlyozom, szándékos modorossága pillanatnyilag engem kevésbé érdekel, mint mondjuk a függő vagy a szívsegédigéi, a próza iszkolása, hogy az kiváló, azzal én is messze menően egyetértek.
Ez érdekes, amit mondtok, mert ahogy áttekintettem az értelmezéseket, az a mű a könyv megjelenésekor alig kapott figyelmet, tehát az ugye korábban nem jelent meg önállóan, már mind egységes kötetben, és az értelmezők kevésbé törekedtek a próza iskolásának olvasásra.
Kifáradtak az értelmezők, ugye Eszterházyát ezt nem kell nagyon hangsúlyozni, mert ez nyilvánvaló, hogy végtelenül nagy leleményű nyelvi leleményű szerző, és hát az értelmezők ugye utána kullogtak, vagy utána kullogtunk, mint értelmezők, és nyilvánvalóan a próza iskolása túlzottan, ha úgy tetszik, újszerű volt ahhoz, hogy rögtön kisajátítsuk, ugye bizonyos szövegrészek, legalábbis egyes szerzők számára, némelyikünk számára gyorsan kisajátíthatók voltak, mások kevésbé.
Most a 80-as évek recepcióját tekintve az is nagyon érdekes jelenség, hogy nagyon sok kritika megpróbálkozott, amikor ugye ez a könyv, mint hogy sok részből szálló mű, hogy valamilyen szerkezetet, főleg középpontos szerkezetet próbáltak ebbe találni, tehát hol a fuharosokat, hol más szöveget megpróbálták egy középpont közé szervezni, aztán különböző ellentétpárok, egymást kiegészítő szövegeknek a fogalmai, tehát ilyen alakzatok merültek fel folyamatosan a kritikusoknak a szövegeiben. Most azt hiszem, hogy az Eszterházy mű ezeknek nagyon termékenyen képes ellenállni. Pont az Eszterházynak ez a technikája, a folytonos önismétlés, öntükrözés, a különböző egységnek az át- és átszerkesztése, variálása, eltolása, a különböző kapcsolatokból újakba helyezése. Tehát, hogy ez a gesztus annak áll ellen, hogy valamilyen középpont szerint kelljen olvasni ezt a könyvet. Tehát ez nagyon termékeny lehetőség, és szerintem az Eszterházy recepciónak előbb-utóbb a 90-es években szembesülnie is kellene, hogy egy ilyen olvasatát nyújtsanak a könyvnek.
Ez a kérdés is kapcsolódik ahhoz, amit már Szegedi Masszák Mihály érintett néhányszor, a posztmodernséghez, posztmodernhez való viszony. A 80-as évek irodalomkritikusai mintha abban lettek volna érdekeltek, hogy mindenáron ezt posztmodern regényként olvassák. Ez hogyan látszik 10 év távlatából?
Ugye Eszterházy egyszer, azt hiszem tréfásan, ugye osztmodern arról beszélt, ugye, ami hát többek közt jelentheti azt is, tehát az oszt, tehát a német jelentését, ugye, de hát jelentett mást is. Tehát én nem hiszem, hogy ő ezt nagyon komolyan venné, és talán nem is kell olyan borzasztóan komolyan venni. Hát nyilvánvalóan bizonyos hasonlóságokat mutat a posztmodern irodalommal. De hogy mennyiben lehetséges, vagy mennyiben volt lehetséges Magyarországon posztmodern stílusról akár beszélni, egy olyan időszakban, amikor a fogyasztói társadalomnak ugye se előnyei, se hátrányai nem nagyon voltak észlelhetők Magyarországon, mert hát azért a posztmodern helyzet jelentékeny mértékben összefügg ezzel, és egy ilyen hihetetlenül történeti múlttal, ha úgy tetszik, megterhelt ország, mint Magyarország, az mennyire képes ezen túltenni magát, de az irodalom hagyományos szerepkörein túltenni magát, ez számomra kérdés. Az biztos, hogy akár emlegettek posztmodernséget, akár nem, az értekezők, akik írtak erről az Eszterházi műről, mind egy kicsit hagyományosabb műhöz próbálták viszonyítani a bevezetést. Tehát mindnyájan valamilyen sémát próbáltunk rá erőszakolni a műre.
Azt hiszem, hogy a posztmodern, mint általában az ilyen korszakfogalmak, ez nem nagyon vezethető le vagy szövegekből, tehát az irodalmi szövegek azok nem nevezhetők ilyennek vagy olyannak, hanem ezeket én inkább úgy tudom elgondolni, hogy az értelmezési vagy olvasási stratégiáknak lehetnek különböző alakzatai, vagy más szóval mondjuk eszközei, amelyekkel élnek, és amelyek nyilván jellemzők az adott befogadási szituációra. Tehát ebből a szempontból sokkal inkább úgy gondolnám, hogy a posztmodern inkább mint egy olvasási stratégia létezik, ha létezik, és itt e felől én azt hiszem, hogy azért mégiscsak termékeny ebben olvasni az Eszterházi regényét. Más kérdés az, hogy főleg hát ugye a 80-as években Magyarországon a kevés kivételtől eltekintve a posztmodern az nem biztos, hogy ugyan olyanként volt elgondolva, mint amilyennek azt elgondolták azok, akik ezeket a fogalmakat korábban használták mondjuk más országokban. Tehát ez is egy érdekes feladat lehet, hogy megnézzék azt, hogy, és azt akár az Eszterházi recepció történetében is meg lehet nézni, hogy miként deformálódott, vagy miként alakult át ez a posztmodern gondolat, vagy a posztmodernnek ez a fogalma a hazai értelmezők kezén. És még csak az sem biztos, hogy itthon mindenki ugyanazt értette rajta.
Milyen az Eszterházi könyvnek a nyelvfelfogása és emberképe? Tehát nyilván ez nagyon hosszú kérdés, főleg a kettő együtt, de legelsőbben a nyelvfelfogás, a korabeli próza állapotát, tehát a 70-es, 80-as évekbeli próza állapotát nézve, hogy kihez tart rokonságot, illetve a magyar prózában van-e olyan szerző, vagy vannak-e olyan szerzők, akinek Eszterházi nyelvfelfogása rokonítható vele? Tudom, hogy ez egy nagyjából akadémiai kérdés, hogy ilyen hosszan kérdezni, de röviden hogyan lehetne ezt összefoglalni?
Bizonyos mértékig ugye ezt maga is hangsúlyozta, hogy nyilván Kosztolányi nyelvszemléletéhez kapcsolódott, de itt van hát azon túl ugye, hogy sokkal későbbi szerző, itt van egy lényegi különbség is, félreérthető talán ez a kijelentés, amelyet most megkockáztatok, de ez értékmentes kijelentés. Kosztolányi nyelvfelfogásához képest az Eszterházi sokkal kevésbé akadémikus, sokkal kevésbé irodalmias. A beszélt nyelvnek sokkal nagyobb szerepe van, azt hiszem, Eszterházinál. Tehát Eszterházi sok mindent megengedhetőnek tart egy ilyen nyomtatott műben, amit még sok mindent abból még Kosztolányi, amit Eszterházi használ, abból sok mindent nem írt volna le. És persze, hogy közben elmúlt az idő, de még ettől eltekintve is azt hiszem, ez lényegi különbség, a beszélt nyelvhez közelebb áll. Most nagyon sokféle nyelvjáték van a bevezetésben, és nyilván a fiatalabb írókra ez nagyon erősen ösztönzőleg hatott. Noha ez a könyv egészében véve, ugye, mint már említettük, az emlékiratok könyvével egy időben jelent meg, megint csak értékmentes kijelentés, nyilvánvalóan az emlékiratok könyvének az írásmódja sokkal egységúbb, sokkal kevésbé nyitott nyelvszemléletet tükröz, mint az Eszterházié.
Egy kérdés már tulajdonképpen szóba került, Eszterházinak a hatástörténete. Két oldalról szeretném megközelíteni. Nyilván az egyik az beláthatatlan és nehéz, és közvetlenül a jelenünkig ér. Mennyire hatott, ha tetszik ez a két könyv az elkövetkezendő évtized, tehát a 80-as évek közepétől a 90-es évekig irodalmára, tehát most itt az Eszterházi és Nádas hatását kérdezni. Másrészt meg a saját pályának alakulás történetében milyen szerepe van. Szerintem bontsuk kettő ezt a kérdést, és akkor az elsőre.
Tekintsük. Ez egy nagyon jelentős mű. Ez után írni igazán jelentőset nem könnyű dolog. Az Eszterházi ez után írt műveihez nehéz viszonyítani. Nyilván más irányban próbálkozott a következő időszakban, és hát ez még egy, ha van ilyen, hogy alkotókorszak, valószínűleg lezáratlan alkotókorszak. Fiatalabb írókra, ahogy már említettük ezt, ugye megtermékenyítőleg hatott, de én ezt nagyon tétován merem csak megfogalmazni, és könnyen belátom, hogyha nincs igazam, tehát korrigáljatok.
Nem vagyok benne biztos, hogy a 89 utáni időszakra a magyar irodalom még mindig megtalálta a megfelelő nyelvet. Tehát egy kicsit, hogy tetszik, átmeneti szakaszban lehet a magyar irodalom, szóval én nem túlzottan sok ilyen jelentős műről tudok az elmúlt 10 évben.
Azt hiszem, hogy ennek a két regénynek, de hát mondjuk maradjunk az Eszterházinál, a bevezetésnek a recepció, hogy ezt már említettük is, nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy más legyen az olvasóközönségnek az elgondolása arról, hogy mi az, hogy irodalom, vagy hogy olvasunk, hogy olvassuk az irodalmat, és ez mindenképpen azt hiszem, hogy egy nagyon jó lehetőséget teremtett az utána következő generációnak.
Mert többször kérdeztem ezt az újraolvasás tapasztalatát, és már az előbb Szegedi Masszák meg is előlegzett valamit ebből a véleményéből, amikor jelentős műnek minősítette. Azt kérdezném, hogy nyilván először tőle, hogy a 80-as évekhez képest olvasásban miben változott az értékítélete véleménye erről a könyvről?
Hát ez nem lesz nagyon szerencsés megállapítás részemről, azt hiszem, mert nem túlzottan sok újat tudok ezzel mondani. Akkor úgy éreztem, hogy valóban az olvasásmódot merőben átalakító műről van szó, és ma is úgy érzem, hogy azóta ilyen nagyot egyetlen könyv sem alakított az olvasásmódon. Ugyanis mielőtt ez a mű megjelent, lényegében véve, akik más, esetleg újfajta olvasásmódokat próbáltak elterjeszteni, azok mind külföldi művekre voltak kénytelenek hivatkozni. Ez a legjelentősebb, az utóbbi évtizedek legjelentősebb magyar könyve, amelyik végül is az értelmezőket, hát azt hiszem a mai napig nehéz feladat elé állítja, és ez egy vitathatatlan nagy teljesítménynek gondolom. És én nem hiszem, hogy ennek a műnek a kisajátítása befejeződött volna, kétségkívül azután a következő nemzedékben vannak nagyon tehetségesek, de nem hiszem, hogy ilyen horderejű vállalkozás egyelőre legalábbis található a következő nemzedék munkái között. Tehát én továbbra is ezt a művet ajánlanám valakinek, aki ma olvasni akar megtanulni magyarul.
Kucsár Szabó Zoltán nyilván nem lehetett egészen 80-as években olvashatta, de többször feltétlenül kézbe vetted már a könyvet.
Hát én gyakorlatilag csak megismételni tudnám az értékítéletet tekintve az előttem szólót, és még avval egészteném mindezt ki, hogy ha már többször szóba került az irodalom szemlélet, ami mondjuk Magyarországon továbbra is alakulgat valamilyen többé-kevésbé szerencsés irányba, meg lehet erősíteni azt, hogy ez továbbra is fontos könyv lesz. Amikor most készülve erre a beszélgetésre olvastam megint a könyvet, azon azt vettem észre, hogy a Magyarországon most már megjelenő dekonstrukciós olvasás módok, vagy ha nincsen, akkor mondjuk irodalmi eljárás, vagy irodalomtudományos eljárással, és még nagyon sok mindent ki lehet hozni ebből a könyvből. Gondolok itt például arra, hogy az eddig olvasatok most a dekonstrukciós szóként cserélve, főleg azért figurációs olvasatok voltak, tehát a különböző nyelvjátékokat, illetve a jelölés különböző szintjeit nézve is azért mindig valami fajta metaforikus szerveződésű olvasást hajtottak végre, és azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőséget tartalmaz egy, amit a Paul de Man kifejezésre defigurációs olvasásnak nevezhetünk, tehát erre a defigurációs, metonimikus szerveződési olvasásra nagyon sok lehetőséget tartalmaz a bevezetés, ami még jó részt talán nem került felszínre eddig. Tehát azt hiszem, hogy az irodalom mondjuk tudományos módszerek alakulása is termékenyen újíthatja meg az Eszterházi könyvnek a recepcióját.
A külföldi olvasatok és fordítások mennyiben erősítették meg a mi mostani értékítéletünket erről a könyvről, illetve az egész könyvet nem fordították le sehol, de a bevezetésből már megjelentek könyvek. Mi erről a tapasztalatotok, véleményetek?
Túl sok tapasztalatom nincs. Megkockáztatnám azt, hogy német nyelvterületen sokkal kedvezőbb és nagyobb a visszhangja. Angol nyelvterületen ugye a Szívsegédigéi megjelent, nem nagyon szerencsés fordításba, kénytelen vagyok ezt mondani, és amit láttam a megjelent bírálatokból, azok sokszor a teljes félreértés körébe tartoznak.
Semmi csak a fordítás az oka, vagy
a Szívsegédigéiben rengeteg olyan utalás van, amelyet nem lehet érteni, hogyha az ember a magyar történelemnek bizonyos szakaszáról nem tud semmit. Tulajdonképpen egyszerű dolgokról, tehát az utolsó magyar király visszatérési kísérleteiről ugye semmit nem tudott az, aki írta például az egyik bírálatot, következésképpen elemi szinten félreértette a szöveget, és ennek megfelelően teljesen hibás értékítéletet fogalmazott meg.
És ennek van valami következménye a könyvre nézve is, már abban az értelemben, hogy nagyon kontextushoz kötött ez a mű véleménye szerint?
Azt hiszem jobban, mint az ember gondolná. Ugye valamikor egy-két hónappal ezelőtt a Pesti Goethe Intézetben volt egy ilyen felolvasó est, ahol Eszterházy valamit németül olvasott föl, és utána, amikor kérdeztem, hogy tulajdonképpen miért nem ír németül, azt a választ adta, amelyet reméltem, hogy ad, mert nem tudok németül, mondta. Én ezt a magyar irodalom számára nagyon nagy értemnek tartom, hogy valaki magyarul ilyen mértékig tud, és természetszerű, hogy akkor nem tudhat semmilyen más nyelven. Tehát hiába van itt Handke, hiába van Muzéli, hiába vannak mások ebben a könyvben, ez hihetetlenül kötődik a magyarországi összefüggésrendszerhez, és ez különösen akkor jön ki, amikor egy fordítást félreértenek. Egy német olvasó persze azért sok minden mást is megérthet a könyvből. Persze azért hozzátenném, hogy Eszterházy egyszer panaszkodott nekem, hogy igen, hát sokat írnak róla, de hát mit írnak róla? Azt írják, hogy hát itt is Handke, ott is Handke. Tehát ugye egy német olvasó is azt veheti észre, amit ismer.
Végezetül semmiféle bölcset nem tudok mondani bezárásképpen. Legfeljebb annyit, amikor megjelent az emlékiratok könyve és a bevezetés a szép irodalomba, akkor úgy elhatároztam, hogy jó 10 évenként újra fogom olvasni, és hát ehhez tartom magam. Köszönöm a beszélgetést.
A lovag őrjöngve rárontott a fuharosra, a szátra csapott, félre söpörte, medve ahogy az ebeket.
Hiba tehe, ver csak a hátamat, vered az éket, ver csak, ravasz bolondka.
A lovag feltápászkodott, áll, fejem hátra vetve, látjuk egymást. Nem bírok semmit fölidézni. Sír, sikoltva sír.
Nem tudom, csinál, nem!
A zsebéből előkapja hamar a kékes szalonnabőrt. Rágja, mint egy állatka. Eszeveszett vágta, körbe-körbe, szája körül hab. Elhult.
El vagyok takarva.
Egyszer még hallottam anyánkat jaj veszékelni.
Ne sápíts, Marjonka, no!
A fuvaros hangja kellemesen mély, s nyugodt.
Ugyan hát, csak jobb így, a családban. Na, hozz húst. Marjonka, húst hozz!
Magam talán középre állok.
Talán este van. Talán alkonyat. Egy bizonyos. Későre jár.
Egyedül vagyok. Lüktetek.
Kint a sötétben fenyegető villámlással lángok lobognak. Ég a pajta. A tanúk nélkül dolgozó pokol. Holtan dermednek reményeink. A csillagok. Az ablakok kiverve. Az üres keretek ide-oda lengenek. Fekete pernyét verbe a szél. A sparhertban azért ég a tűz. A konyhaasztal felborult. Csirkecsontok szana széllyel. Nincs kutya a csonthoz. Combom a pléthez ragadt. Belülről fázom.
Nyíltsebb vagyok. Büdös vagyok, csatornaszagú. Szét vagyok. Vigy el, uram. Olyan magányba is, ahová magamtól sosem erészkedtem volna. Jól van.
Fölkedsz, mergek.
Rossz.
Fazékba vizet teszek melegedni. Az ágy alól kirángatom a lavort. Csikorog a padlódeszkán. Körömmel kaparom az ománcot hosszasan. Homokkal sikálom. Kocsika nyarodik, ők kavarogva nevetgélve tódulnak be. Enyhe hányhat nékom van.
Mi lesz velük?
Egymás szavába vágnak.
Az állatok. Felgyújtották a fajtát. Üssekő!
Nevet édesanyja.
Úgy is üres volt.
Kicsit még részegek, vagy nagyon fáradtak. Arcuk poros, mint a lapulevelek.
Drágáim.
Mondom félhangosan. Csivitelnek, nevet kérnek, mint a gépek.
Én szereztem sót!
Kiált anyánk. Bohóckodnak jó nénéim.
Miként hát furfangos asszony, talpra esettségnek mi az ára? Valami élveteg extra?
Nem, lehetetlen perszónák. Csak tudni hová, hogy mit, mikor, hová. Egy kis kocsis legényt kellett helyre raknom.
És helyére rakta asszonyanyám.
Láthatjátok.
Azt hiszik ezek, azt hiszik ők a minden, hogy mindent lehet. Nem.
Bizony.
Így nénéim.
Úgy elmartam a tökét. Beleződült ótvaros fuharos. Két marokkal. Bődülve csapott volna. Mondtam, ez a legfrissebb párizsi módi.
Nálam ez nem vált be, mert eleve jól esett neki.
Talán heresérve volt szegénynek.
Szegény. Azt hiszem, édesanyáméknak jó életük lesz.
Végül nénéim így szólnak.
És nem élveztünk el.
Nem.
Bugrisok. Azt hiszik. De nem. Nem élveztem el. Azt hiszik mindent.
A tél növekszik. Egy magányos farkas jött le a faluba.
Felén fordulnak.
Jól van hát, Zsófika, meg vagyunk elégedve veled. Láttuk helyén a szíved. És kezdetnek, főleg, hogy vég.
Nevetnek.
Bolondka megteszi. És kellemetlenkedő cselvetéseitől sem kell tartanunk többé.
Szerettem.
Mondom.
Úgy tehát.
Kiáltják a sugárlányok.
Szeretted? Így mondod. Szereti?
Hitetlenkedve néznek egymásra.
Egy fuharos balandját szereti? Te őrült. Hát nem láttad, kik ezek? Nem láttad, mit csinálnak? Ilyenekkel adod össze magad? Cafka! Rongyáruló!
Fenyegetőn közelednek, tört rántanak.
Zsófia! Meg kell halnod! Az árulónak hajnia kell!
Kezdeném fohászom. Nénéim visszaszédültek vihogva ágyaikra, a foltos sárga pillangó plédre. Birkózva hempergőznek, zihálnak, foguk
hírján.
Édesanyám meleg vizet hozott, meg egy bögre tejet.
Terítsetek, ágyazzatok, rakjátok meg a kályát. Eresszétek szabadon a kutyákat.
Nincs. Ülök a lahorban. Kapargatom, ahogy előbb az ománcot, a vérdarabokat.
Az én vérem ez.
Az öblítés nem fáj.
Hol vagyunk rajta megint?
Lihegik mámorosan nénéim.
Túl, túl, drágáim.
Mondja édesanyánk, nehéz öreg kezével fejemet simogatja.
Túl. És van só, krumpli és petrezselye.
Elkezdünk szívből nevetni.
Feltételes megállók című sorozatunkban ma Eszterházi Péter Bevezetés a szépirodalomba című 1986-ban megjelent művéről hallottak beszélgetést, amelynek résztvevői Kulcsár Szabó Zoltán, Szegedi Maszák Mihály és Mészáros Sándor voltak. Részletek hangzottak el az Egy nehéz nap éjszakája és a Fuharosok című hangjátékokból, amelyek rendezője Kővári Katalin és Zoltán Gábor volt. A műsort Bán Magda szerkesztette.
A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1997. május 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. We'll be right back.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Shrek. Részletek Ellen Weiss regényéből. Fordította Speyer Dávid. Elmondja Scherer Péter.
Naplemente. Vége egy tökéletes napnak. Shrek épp festegetéssel volt elfoglalva. Magában dudorászva, finom ecsetvonásokkal szépítgette művét, egyszer-másszor hátrébb lépve csodálta meg az alkotást. Amikor befejezte, levette a képet az állványról, és egy botot szögezett a hátára. De ez nem tájkép volt ám, hanem tábla. Vigyázat! Hirdette. A betűk szép nagyok voltak, hogy bármely tökfilkó el tudja olvasni. Ez majd megteszi a magáét. Senki sem mer betolakodni, hőn imádott magányába. Ezen közben nem messzire a mocsártól egy csendes kis községben nem volt ennyire békés a helyzet. Épp e pillanatban özönlött ki a feldühödött csőcselék a falu kocsmájából. A kocsma ajtajára egy hirdetmény volt felszögezve, amelyen ez állt. Körözés, készpénz a meselényekért. A plakáton egy ogre képe díszelgett. Valaki egy bottal a támadás tervét rajzolta a porba. Fáklyák gyúltak, vasvillák emelkedtek az égnek, és amikor már mindenki jól fel volt hergelve, a falusiak tömege bevette magát az erdőbe, egyenesen Shrek mocsara felé. A csőcselék nesztelenül közeledett a susnyásban. Aztán megtorpantak. Óvatosan széthúzták a bozótot maguk előtt, hogy meglessék Shrek kulipintyóját. Egyikük eltökélten előrelépett. Jól van, suttogta. Kapjuk el! Egy másik rémülten kapta el a karját, hogy megállítsa. Hé, várjunk, mondta. Tudod, mire képes ez a szörny? Azám, kezdte rá egy harmadik, a csontodat kenyérbe morzsolja. A többiek csak bámultak rá, még a szavuk is elakadt. Aztán egy hang törte meg a csendet. Ne keverjük, mondta tisztán. Azt az óriás csinálja. A falusiak az új hang hallatán hátra perdültek. Shrek volt az. Ott állt mögöttük, közömbösen. A fáklya lobogó fényénél igazán félelmetesnek látszott. Egy ogre, közölte barátságosan, sokkal rosszabb. Most, miközben beszélt, elindult feléjük, és a hangja egyre mélyebb és rémisztőbb lett, ahogy közeledett. Öltönyt csinál a frissen lenyúzott bőrötökből, folytatta. Kinyisszantja a májatokat, kinyomja a zselét a szemetekből, pirítóshoz igen ízletes. A falusiak hátrálni kezdtek, előbbi bátorságuk elillant. Végül az egyikük, minden bátorságát összeszedve merészen előlépett, meglóbálta a fáklyát Shrek előtt. Vissza! Vigyázz, szörny! Vissza! Én szóltam! Kiabálta. Shrek könnyedén elhajolt a fáklya elől, és jámbor közönnyel figyelte a férfiút. Végül a nagy lóbálást megunva, a falusi fenyegetően Shrek elé tartotta a fáklyát. Shrek kidugta a nyelvét, hogy benyálazza a hüvelyk és mutató ujját, majd előre nyúlt, és finoman elnyomta a fáklyát. A falusiak megrökönyödve álltak. Shrek pedig a csöndet kihasználva égtelen, rémisztő bömbölést eresztett meg. A falusiak összeszorított szemmel üvöltöttek, ahogy a torkukon kifért, ami azt illeti olyan sokáig ordítottak, hogy Shrek nem kis mulatságára arra lett figyelmes, hogy még jóval azután is üvöltenek, hogy ő abba hagyta a bömbölést. Végül, mikor lecsendesültek, Shrek lehajolt, és bizalmasan odasúgott nekik. A falusiak egy pillanatig sem haboztak, mind sarkon fordultak, és szaladtak, ahogy csak bírtak. Shrek utánuk nézett, magában kuncogva. Aztán sóhajtott, és a kunyhója felé vette az útját. Mikor okulnak már? Mielőtt elérte volna az ajtót, egy kis falragasztra lett figyelmes, amelyet az egyik falusi ejtett le. Felvette, és elolvasta. A körözvény volt. Készpénzt adunk a meselényekért. Ez állt rajta. Shrek összegyűrte, félrehajította és bement a kunyójába. Fejét rázva megint csak azt gondolta. Mikor okulnak már? Bizony a meselényekért tett készpénzes ajánlat vonzónak ígérkezett, túl vonzónak ahhoz, hogy a falusiak ne vegyenek róla tudomást. E mesebirodalom többi lakosát könnyebb volt összeszedni, mint az ogrékat. Még ugyanezen a napon a falusiak felsorakoztak az átvevő helyen, hogy begyűjtsék jussukat. Kész bolondok háza volt. Az erdő szélén egy tisztáson asztalt állítottak fel, amely mögött egy kapitány ült, aki leszurkolta a petákokat az elfogott mesebeli lényekért. Egy gazda, kezében egy törpés körözési plakátot szorongatva, egy falka mesebeli törpét hozott magával. A kapitány jó néhány aranypénzt vetett oda neki, majd bejegyezte az üzletet a lajstromába.
Következő, mondta, vigyétek ezeket!
A törpéket vasra verve elvezették.
Haladjunk, haladjunk!
Noszogatta őket egy őr, amint elcsoszogtak.
Tempó! Zúg a törpe!
Énekelték gyászosan.
Sír a törpe, bilincsben jár meggyötörve.
Újabb gazda lépett a kapitány asztalához, egy megkötözött boszorkányt ösztökélve maga előtt. Az egyik őr gyorsan megragadta a banya seprűjét.
Ide vele! Vége a röpködésnek!
Mordult rá, és ketté törte a seprűt a térdén. A kapitány nem túl nagy érdeklődéssel nézett a boszira.
20 ezüst pénz a boszorkáért, mondta. Tovább.
A boszorkányt azonnal elvitték, miközben a gazda készhez kapta a jutalmat. Tetves, 20 peták! Zsémbelt magában elfelé menet. Nemigen vette észre azok hosszú sorát, akik még arra vártak, hogy eladják mesebeli fogjaikat. Volt ott két falusi, jó néhány manóval, egy öregember egy fabábúval, egy vénasszony egy szamárral, akit szamárnak hívott, valamint egy tagbaszakadt paraszt 3 kismalaccal a hóna alatt. A vénasszony mellett a szamár idegesen nézett körül. Figyelte, amint a boszorkát elszállítják egy kocsiban a 7 törpével együtt. Aztán sírást hallott, megfordult, és észrevette a 3 medvét. Mindhárman külön ketrecben voltak. A medvebocs az anyja után nyúlkált, ahogy a ketreceiket elhúzták egymástól.
Túl kicsi ez a ketrec,
zokogott. Ez már túl sok volt szamárnak. Esdeklően fordult a vénasszonyhoz, aki a kötelét fogta.
Kérlek, ne adj fel,
könyörgött.
Nem leszek többé csökönyös. Megváltozom, kérlek, adj még egy esélyt.
Jaj, hallgass már, szamár, felelte az öregasszony.
Következő,
mondta a kapitány. Az öreg előlépett a bábúval, és oda pottyantotta az asztalra.
Mit hoztál?
Érdeklődött a kapitány.
Csak ezt a kis fabábút,
mondta az öreg.
Nem vagyok bábú, igazi gyerek vagyok,
tiltakozott Pinokkió. Ám azon nyomban remegni kezdett, aztán az orra hirtelen addigi hosszának 5-szörösére nőtt.
5 ezüst a jópofa darabért, ajánlotta a kapitány. Vigyétek el!
Apám, kérlek, ne hagyd, hogy ezt tegyék, könyörgött Pinokkió az öregnek.
Segíts!
De elkésett. Az öreg már számolgatta is a pénzt.
Tovább,
rikkantott a kapitány. A vénasszony oda ráncigálta a vonakodó szamarat az asztalhoz.
Te mit hoztál? Tudakolta a kapitány.
Hát ezt a beszélő szamarat. A kapitány erre már mégis felnézett a lajstromából. Pofától patáig végig mérte szamarat.
Jó,
szólt.
5 ezüstöt kapsz érte, ha bizonyítod, hogy beszél.
Szamár nyelt egy nagyot, és az öregasszonyra nézett, aki elkezdte leoldozni róla a kötelet.
Szólalj meg, kis pajtás,
nógatta. A szamár tétovázva az öregasszonyra, majd a kapitányra nézett. A kapitány visszanézett szamárra, és felvont a szemöldökét.
Nos?
Szamár állta a kapitány tekintetét. Azt tűnt a legjobb megoldásnak, ha egy szót sem szól. A vénasszonyt kiverte a veríték.
Most csak ideges egy kicsit, bökte kifeszengve. Különben nagy dumagépám.
Lehajolt és meglegyintette szamarat.
Beszélj, te cserfes mamlasz, szólalj meg,
parancsolta súgva.
Elég, vesztette el a türelmét a kapitány. Eleget hallottam, őrség. Beszél, tényleg, sípította a vénasszony. Kétségbe esettem, megragadta Szamár pofáját, és nyomorgatni kezdte. Beszélek, de még mennyit, mondta miközben, mint valami elfuserált hasbeszélő, mozgatni próbálta Szamár száját. Én vagyok a szószátyárok császára. A kapitány megelégelte. E szavakkal fordult őreihez. Tüntessétek el innen! Az őrök odaléptek, és elhurcolták a sivalkodó vénasszonyt. Ne! Rikácsoltam az. Ne! Esküszöm! Hagyjatok! Tényleg beszél! Ne! Hé! Várjatok! Ahogy küszködött az öregasszony, véletlenül kirúgta a kalitkába zárt tündért a fiú kezéből, aki mögötte állt a sorban. A kalitka felrepült a levegőbe, majd Szamár fején kötött ki, amitől a jószág feje csupa-csupa tündérpor lett. Szamár először ilyetten pislogott, de aztán vigyorra húzódott a pofázmánya. Történt ugyanis vele valami döbbenetes, valami... Hé! Repülök! Minden fej Szamár felé fordult, ahogy az fellibbent a levegőbe, a sokaság fölé. Tud repülni! Rikkantott Pán Péter. Tud repülni! Visította három kismalac. Tud beszélni! Állapította meg a kapitány. A Szamár veszettül vigyorogva egyre feljebb emelkedett, úgy úszott a levegőben, ahogy a kutyák evickélnek a vízben. Bizonyám, ti balgák! Szólt le kedvező pozíciójából biztonságos magasságban a sokadalom felett. Repülő beszélő Szamár lettem. Van repülő csészehaj, sőt, repülő osztály is, de ilyen még tuti nem volt. Repülő Szamár! Csak hogy Szamár immár nem is szárnyalt annyira fényesen, mivel a tündérpor hatása rohamosan csökkent. Szamár lenézett, és hirtelen ráébredt szorult helyzetére. Ajjaj! Nyögte, és egyenesen a kapitány orra elé puffant.
Elkapni!
Parancsolta a kapitány. Az őrök Szamár után vetették magukat, de ő már ina szakadtából nyargalt az erdő felé.
Utána el fog szökni!
Üldözni kezdték élen a kapitánnyal. Szamár olyan gyorsan loholt az erdőben, ahogy a lába bírta. A fák csak úgy sűvítettek mellette. Közben hátra pillantott. A katonák egyre közeledtek. Szamár gyorsított, de mielőtt növelhette volna előnyét, bum! Szamár egyenesen nekiszáguldott Shrek fenekének, mintha falnak ütközött volna. Visszahuppant a saját hátsójára, és elállt a maradék lélegzete is. Shrek épp egy új vigyázat feliratú táblát eszkábált egy fára az erdőszélen. Biztos akart lenni abban, hogy több csőcselék nem özönli el a mocsarát. Már majdnem kész volt, amikor Szamár belerohant. Shrek lenézett Szamárra. Szamár felnézett rá, és nem igazán tudta, mire vélje az ogrét. Aztán az őrök befordultak a sarkon, és csikorogva lefékeztek Shrek láttán. Szamár egy pillanatot sem vesztegetve szökkelt az ogre mögé. Már eldöntötte, hogy inkább ezzel a nagy zöld szerzettel teszi próbára szerencséjét, mint sem az őrökkel.
Hé, te!
Szólt a kapitány némiképp idegesen.
Ogre!
Igen, felelte Shrek.
Farquaad nagyúr parancsára,
folytatta a kapitány, és újbá tűnt, egyre inkább kényelmetlenül érzi magát.
Jogomban áll seregemmel letartóztatni titeket, és kitoloncolni egy kijelölt rezervátum területére.
Shrek lenézett rá. Na ne mond, és hol a sereg? A kapitány maga mögé pillantott, és azt kellett látnia, hogy emberei rútul cserben hagyták. Rémült kifejezés ült ki az arcára, levegő után kapkodott, és visszavonulót fújt. Mikor a kapitány beszaladt az erdőbe, Shrek vállat vont, és legcsekélyebb tudomást sem véve Szamárról, elindult otthona felé. De Szamár sem most jött le a falvédőről. Rámosolygott új hősére, és úgy döntött, hogy a nyomába szegődik. Shrek folytatta útját, sejtelmesen volt róla, hogy a kis Szamár tisztes távolságból követi. Szamár végül összeszedte a bátorságát, és megszólalt. Mondhatok valamit? Ezeket kerekperec elkergetted, embertelen! Shrek megtorpant, és hátrafordult kissé bosszúsan. Nekem nekeksz. Igen, hozzád beszélek. Mondhatom, nagyon ott voltál szakmailag. Ezek az őrök, hát tök nagy volt az arcuk. De jöttél te, és bum, egyből eliszkoltak. Eltűntek, mint szürke szamár a ködben. És tudod, ettől remek kedvem kerekedett.
Nagyszerű, mondta Shrek a leghalványabb érdeklődés nélkül. Tényleg.
Szamár most már valóban kezdett belemelegedni. Öregem, de szép a szabadság! Örömködött kissé kinyújtózva. Shrek majd átdöfte a tekintetével.
Akkor miért nem ünnepled meg ezt a barátaiddal? Kérdezte.
Nem ajánlottnak szánta. De hát nincsenek barátaim, és csak az ökör iszik magában. Hé, várj egy kicsit, van egy ötletem. Tartsunk össze! Te vagy az öldöklő öldöklő. Együtt elrémítünk mindenkit, aki újat húz velünk.
Shreknek végképp elege lett. Megállt, és mély levegőt vett. Miért kell mindig ehhez az ogrés húzáshoz folyamodnia?
Szamár felé fordult, és karjait lengetve bömbölt, vagyis azt az ogre trükköt vetette be, mint általában, ha el akarta rémíteni hivatlan vendégeit. De Szamár más volt, mint a többiek. Valahogy úgy döntött, hogy a szemében Shrek a hős. És persze, ha Shrek a hőse, akkor nem gondolhatja komolyan ezt a rémizgetősdit. Biztos csak bolondozik. Mondta Szamár, még mindig a lehető leggyorsabban hadarva. Jaj, de félelmetes! De ha ez nem válik be, akkor bevetheted a lehengerlő leheletet. Rád férne egy kis tiktak, vagy valami, mert büdös a szád, öregem. Majdnem lepörkölted a szőrt az orromról, mint amikor...
Shrek megragadta Szamár pofáját, és befogta. De ez nem akasztotta meg Szamarat.
Folytatta, ahogy csak bírta. Shrek nem tudta, mit érő legyen. Ilyen még sosem történt vele. Eleresztette Szamarat, és megpróbált odébb állni. Ám Szamár csak egyre karattyolt, ott lebzselve a sarkában. Aztán rohadt bogyót ettem, óbégatta. Ti, aznap nem túl nemes gázok törtek elő a fenekemből.
Shrek ezt egy percig sem bírhatta tovább. Megpördült, és szemtől szembe került Szamárral.
Miért nem szállsz le rólam?
Vonta kérdőre.
Megmondom miért.
Azzal a borzalomtól elnémult Shrek legnagyobb döbbenetére Szamár egyszerre csak dalra fakadt.
Mindig kell egy barát!
Szamár most kezdte csak igazán bedobni magát, mint mackó a málnásba, hanem Shrek félbeszakította.
Ne vinyogj!
Rivalt rá. Szamár ilyetten becsukta a száját.
Hát nem is csoda, hogy nincs egy barátod sem!
Toldotta meg Shrek. Szamár egy kicsit nézte Shreket, latolgatva a hallottakat. Egy röpke pillanatig olybá tűnt, eléggé meghökkent ahhoz, hogy tényleg befogja a száját. De nem. Végtére is ő Szamár volt.
Hí, mondta lelkesen. Csak egy igaz barát lehet ilyen kíméletlenül őszinte.
Figyelj, te kis csacsi! Szólt Shrek letekintve a Szamárra, akinek a feje nagyjából az ogre derekáig ért.
Nézz végig rajtam! Mi vagyok én?
Szamár kinyújtotta a nyakát, hogy felnézzen Shrek arcába.
Tök magas? Tippelte. Nem! Ogre vagyok! Tudod, kapára, kaszára, itt az emberevő monstrum!
Ez nem zavar téged?
Hát nem, felelte Szamár.
Tényleg? Kérdezte Shrek kissé megütközve.
Isten úgyse,
biztosította Szamár, és döbbenetesen őszintének hangzott. Shrek egyszerre le volt fegyverezve. Nem szokott hozzá, hogy bárki mélyebbre lásson ocsmány zöld bőrénél.
Ó, tök szimpi vagy! Hogy hívnak? Érdeklődött Szamár. Shrek,
mondta az ogre szabódva. Aztán megfordult, és bandukolt tovább. Szamár ettől végre majdnem elhallgatott.
Shrek!
Mondta végül, és igyekezett megemészteni ezt a szerencsétlen nevet. De őt nem lehetett elrettenteni, még egy ilyen névvel sem, hogy Shrek. Túltette magát rajta.
Tudod, mit bírok benned, Shrek? Látszik rajtad, hogy fütyülsz rá, mások mit gondolnak rólad. Ez tetszik! Fittyet hánysz rájuk! Jó arc vagy!
Shrek. Részleteket hallottak Ellen Weiss regényéből. Fordította Speyer Dávid. Elmondta Scherer Péter. A felvételt Kosárszky Péter és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula, szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Bognár Monika.
A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. december 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Részletek Ellen Weiss regényéből. Fordította Speyer Dávid. Elmondja Scherer Péter.
Shrek és a szamár tekervényes ösvényen felkapaszkodtak egy hegy gerincére, melynek lankái nagy, ingoványos területbe torkoltak. Azon túl állt Shrek kunyhója. Nem volt tágas hely, nem volt szemrevaló hely, nem a szép házak oldalaira kívánkozó palota, de teljes egészében Shrek otthona volt. Minden egyes sárcsomóját ő maga építette bele, ő csinálta a tetőt dorongokból és kövekből, amelyeket a saját mocsarából gyűjtött össze. Hí, mondta Szamár, aki viszont nem tudta mindezt. A nem jóját! Ki lakik ilyen ocsmány helyen? Hát én. Ez az otthonom, felelte Shrek, akinek láthatóan elevenébe talált a kérdés. Szamár azon mód visszakozott. Ó, de frankó kis mocsár! Nagyon csinos! Kész lábberendező vagy! Mit kérem hoztál a szűk költségvetésből? Egy nagy sziklára mutatott a kertben. Tetszik ez a kő, lelkendezett. Nagyon helyes kis kő. Shrek mereven bámult a Szamarat. Szamár nyugtalannak tűnt. Végül úgy döntött. Kiböki. Itt maradhatok veled? Shrek meglepetten fordult meg. Mi? Ez a Szamár biztos nem beszél komolyan. Vagy mégis? Itt maradhatok veled? Légy szí. Shrek rávigyorgott. Na-na, mondta. Tényleg? Kérdezte Szamár reménykedve. Nem. Mivel minden más csődöt mondott, Szamár könyörgőre fogta. Légy szí. Rimánkodott. Nem akarok visszamenni. Te nem tudod, milyen, ha kiközösítenek. Na jó, talán te tudod. De ezért kell összefognunk. Hadd maradjak veled. Légy szí, légy szí. Szamár most belemászott Shrek képébe, patáival a mellkasára támaszkodva teljesen beborította az ogrét. Jól van, harsogta a legyőzött Shrek. Jól van, de csak ma este. Ó, köszi, mondta Szamár. Shrek sarkon fordult, és a fejét csóválva kinyitotta az ajtót, mire Szamár becsörtetett a sárkaibába.
Nem, nem, nem,
ordította döbbent ogre. Ő ezt egyáltalán nem így gondolta. De Szamár jócskán megelőzte. Hé, de tök jó lesz. Sokáig felleszünk, hajnalig sztorizgatunk, és reggel sütök palacsintát. Szamár keresztül trappolt a szobán, és bepattant Shrek kedvenc kényelmes aligátor bőrfoteljébe. Shrek majd felnyársalt a szúrós tekintetével. Senki más nem ült még abban a székben. Soha. Shrek nézte, amint Szamár körbe-körbe forgolódik, míg meg nem találta a megfelelő testhelyzetet, aztán leguppant. Úgy tűnt, meglehetősen kényelmesen el van. Morgott az ogre. Hol fogok aludni? Csacsogta Szamár. Shrek még ahhoz is túl feldúlt volt, hogy beszéljen. Örjöngve az ajtóra bökött.
Odakint!
Robbant ki végül belőle. Szamár elszontyolodva lekászálodott a fotelből, és az ajtó felé kullogott. Meg is értem, hisz nem ismerlek, te sem ismersz, úgyhogy jobb nekem odakint. Szipogásba próbálta temetni érzéseit. Megyek is. Jó ét. Szamár jókora fájdalmas sóhajt eresztett meg, és kioldalgott. Kis idő elteltével Shrek, miközben a vacsoraasztalnál ült és evett, valami zajt hallott. Olyan volt, mintha nyílna az ajtó.
Nem megmondtam, hogy maradj kint, szólt oda.
Kint is vagyok, felelt Szamár odakintről. Shrek most valami gyors neszre lett figyelmes.
Jól van,
szóval Szamár nem nyitotta ki az ajtót. De valaki igen. Ahogy felnézett öblös tányérjából, egy árnyat látott elsuhanni. Megperdült, és ilyetten fürkészte a szobát. Hirtelen csörömpölést hallott. Szélsebesen visszafordult, és a vacsora asztalán ott csetlett botlott három napszemüveges egér, vakon tapogatózva pálcáikkal. Egyes egér hadonászott, miközben apró honfitársainak magyarázott, és ezen közben felborította Shrek becses szemgolyós üvegedényét. Nos, uraim, ez sokkal rosszabb, mint a tanya, de mit is tehetnénk?
Nem otthonos, mondta kettes egér bátran, de azért megfelel.
Azzal megbotlott és pofára esett. Hármas egér eközben beleharapott Shrek fülébe.
Találtam egy nagy sajtot,
jelentette, aztán eltorzult arccal kiköpte. Fúj, barzalmas! Rivalt fel, majd leugrott az asztalra, egy kanálnyi szószt katapultálva ezzel Shrek szemébe. Shrek nem bírta tovább cérnával. Lecsapott, és hatalmas mancsával elmarta az egereket az asztalról. Elég legyen, förmet rájuk. Mit kerestek a kunyhómban? De még mielőtt kidobhatta volna őket, hátulról meglökte valami. Egy átlátszó koporsó volt. Döbbenten lejtette az egereket, akik eliszkoltak. Egyenesen a hét törpe mellett, akik épp feltolták az üvegbe zárt hófehérkét az asztalra.
Hé! Ordított Shrek. Na nem! A halott csajt le az asztalról!
Visszalökte a koporsót a törpéknek.
És mégis, hová tegyük? Érdeklődött az egyik törpe. Az ágy már foglalt.
Hé?
Shrek megzavarodva átviharzott a konyhán, és elhúzta a hálószobát rejtő kígyóbőr függönyt, amely mögött a nagy gonosz farkas hálóingbe öltözve kényelmesen ejtőzött Shrek ágyán. Shrek megrökönyödve bámult rá.
Mi van?
Kérdezte ingerülten a farkas. Ez betett. Shrek megragadta a farkast a grabancánál fogva, és kirántotta a takarók alól.
Itt lakom a mocsárban, háborgott. Kinn a tábla. Szörnyűséges ogre vagyok. Mi minden kéne még ahhoz, hogy ne zaklassanak?
Kicibálta a farkast, hogy kihajítsa, és kitárta az ajtót. Odakint azonban meglepetés várta. Nagyon nagy, durva meglepetés. Ameddig a szem ellátott, Shrek mocsarát boldogtalan kinézetű mesebeli lények nyüzsgő áradata lepte el. Nagyok, kicsik, kékek, zöldek, menekült sátrak mindenütt. Mindenfelé törpék, tündérek, egyszarvúak, boszorkányok és varázslók csoportosultak tüzek körül. Shreknek leesett az álla, amikor meglátta a hivatlan vendégek seregét. Legrosszabb rémálmát.
Jaj, ne! Rikoltotta. Nem!
Ám a döbbenetnek még nem volt vége, mert hirtelen erős búgást hallott. Olyat, mint a közeledő repülőgépek zaja. Fedezékbe vetette magát, s épp a porba puffant, amikor seprűs boszorkányok alakzata landolt a mocsár szélén, akár valami vadászrepülő raj. A légisatrafákat egy buzgó manó irányította, aki fülvédőt viselt, és jelző zászlócskákat lobogtatott. Shrek dühöngve tápászkodott fel.
Mit kerestek a mocsaramban?
Bömbölt az egybegyűlt sokadalomra. Dühött tekintete végül Szamáron kötött ki.
Hé, ne nézz rám, mondta Szamár. Nem én hívtam őket.
Ekkor a tömegből előlépett Pinokkió. Önkéntes fellépését jókora taszajtás segítette hátulról.
De hiszen, mondta, senki sem hívott senkit.
Shrek feléje fordult, feltett szándéka volt, hogy a végére jár a dolognak.
Mi van? Kérdezte.
Ide száműztek minket, mondta az ogrétól való félelmében reszketve a bábú fiú.
De ki?
Firtatta Shrek. Most a három kismalac egyike szólalt meg.
Farquaad, nagy úr!
Tudatta.
Csak fújtatott és fortyogott, és kilakoltatott bennünket.
Fivérei helyeslően bólogattak.
Hol van,
sóhajtott Shrek.
Ki tudja, hol van ez a Farquaad fickó?
A lények mind kifejezéstelen tekintettel néztek rá, kivéve Szamarat.
Ó, én tudom,
Szamár fel alá ugrándozott.
Én tudom, hol van.
Shrek kész akarva rá se hederített. Szamár csak bajt hoz.
Van valaki más, aki tudja, hol van.
Akárki.
Nincsen senki.
Mindenki másfelé mutogatott. Szamár eközben szakadatlanul ugrándozott, hogy bekerüljön Shrek látóterébe.
Én, hé, engem, én tudom.
Shrek sóhajtott.
Na jó, elég,
mondta. Aztán a tömeghez fordult.
Figyeljetek, ti mesebeli lények.
Kezdett bele hangosan. A lények zavartan elhallgattak, amint az ogre folytatta. Ne rendezkedjetek be! És nehogy otthon érezzétek magatokat, mert én elmegyek ehhez a Farquaadhoz még ma, kiparancsoltatlak benneteket a mocsaramból, és mehettek vissza oda, ahonnét jöttetek. A lényeknek szusszanásnyi csöndbe tellett, míg megemésztették a hírt. Aztán hangos örömújjongásban törtek ki. Hurrá! Kiabáltak. Mint a mumpicok Doroti körül, úgy rajzottak a meselények Shrek köré, hogy hősükként ünnepeljék őt. Madarak virágfűzérekkel borították be a bosszús ogrét. Shrek az égre emelte tekintetét. Már megint félreértették. Morogta. Aztán Szamárra bökött. Te, gyere csak velem! Szamár, aki örült, hogy végre bevonják, örvendezve toppantott a patájával. Na, ez már beszéd, öregem! Shrek és Szamár, a két elszánt barát egy fergeteges nagyvárosi kalandban! Óriási! Ahogy Shrek elindult lefelé az úton felkutatni Farquaadot, Szamár utolérte, és ott csurglizott mellette. Majd szétvetette a jókedv. Shreket pedig a méreg. Ez idő tájt a birodalom egy másik pontján, Farquaad várbörtönének borongós mélyén egy tagba szakadt, kámzsás, kínvallató, hideg tejet töltött karcsú üvegpohárba. Farquaad belépett a tömlöcbe, és a kínvallató mögött állva figyelte, hogyan végzi baljós feladatát. Meglehetősen fura fizimiskájú fickó volt ez a Farquaad, hatalmas állával és előnytelen aprót frizurájával. Az a tény pedig, hogy egy jó arasszal kurtábra nőtt a másfél méternél, még furábbá tette az összhatást. A kínvallató markában egy sütemény volt, amelyet egyre másra a tejbe mártogatott, és alkalmanként gyötrelmes másodpercekig tartotta a felszín alatt. Bár Farquaad nem láthatta az áldozatot, jól tudta, ki az. A mézes kalács emberke volt.
Ne!
Köpködött a szerencsétlen áldozat. Farquaad odalépett a kínzóasztalhoz. Fús, 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 amerre csak látsz, gúnyolódott a megkínzott sütivel. Felkapta lapos kis lábait és játszott velük. Nem kapsz el, én vagyok a mézes kalács. Szörnyeteg vagy, jutott végre levegőhöz a mézes kalács emberke. Nem én vagyok a szörny, hanem te, vágott vissza Farquaad. Te és a többi mesebeli söpredék, akik beszennyezik birodalmam. Mondd meg, hol vannak a többiek? Kapj be! Replikázott a merész kis mézes kalács figura egy korty tejet köpve Farquaad képébe. A tömlöc ajtaja hirtelen kicsapódott, és egy őr sietett Farquaadhoz.
Nagy jó uram, megtaláltuk!
Jelentette. Akkor meg mire vártok még? Kiáltott türelmetlenül Farquaad. Hozzátok! Egy láncról lógó letakart alakot hoztak Farquaad színe elé. A nagyúr mohó várakozással figyelte. Zsupsz! Az őrök lerántották a leplet, és előtárult az, ami miatt Farquaad ilyen izgalomba jött. Egy hatalmas, díszes keretű tükör volt. Varázstükör! Kezdte Farquaad áhítattal. Tikrem, tikrem, mondd meg nékem, nem ez a legtökéletesebb királyság a vidéken?
Nos, jogilag, szólt a tükör, nem vagy király.
Lezúzius! Vezényelt Farquaad. Lezúzius, az izmos őr, a félelmetes csukjájában odalépett a tükörhöz. Kis kézi tükröt emelt fel, és egyetlen gyors ütéssel izzé parrázúzta. A varázstükörnek villámgyorsan leesett a tantusz. Hibát követett el, nagy-nagy hibát. Úgy értettem, igyekezett összeszedni magát, hogy még nem vagy király, de könnyedén az lehetsz. Csak el kell venned egy igazi királylányt. Fajtásd, mondta Farquaad, miközben Lezúzius fenyegetően magaslott a tükör fölé. És húzta az időt idegesen a tükör. Én meg tudom találni neked a megfelelő királylányt. Amikor látta, hogy kiül a vigyor Farquaad képére, a tükör kissé feloldódott. Innentől minden rendben lesz. Sőt, ideje volt, hogy szórakozzon egy kicsit.
Csak dőj hátra kényelmesen, uram! Váltott át egy vetélkedő műsor vezetőjének felpörgetett hanghordozására a tükör,
mert bemutatom neked a mai hajadon választékot. És íme, itt vannak!
Mint egy varázsütésre beindult a rámenős vetélkedő zene, a tükör pedig oldalra mutogatott, ahol három királylány homályos körvonalai kezdtek kibontakozni.
Az első, mondta a tükör ugyanolyan gagyi vetélkedős hangon, egy csonka család cselédsorsú szobafogja, ki szívesen kiabálna, mert nem mehet ki a bálba. Hobbija, hogy főz és mos, a két ostoba mostohára, kik kilógó lólábára nem illik a kamucipő. Nem más ő, mint Hamupipő.
Az első sziluett fényárba borult, és ott volt a lány teljes magányos szépségében. Ám a tükör beszél tovább. Most kezdett igazán belemelegedni.
Itt a második hajadon haja, mint ében a mesében. Hét pasihoz sok szál fűzi, de a kapcsolatuk szűzi. Csak egy csók a holtajakra, és a tied lesz kajakra. Nagy tapsot kérek, hófehérkének!
Fénygyúlt, hogy láthatóvá tegye hófehérke portréját.
A harmadik, folytatta a tükör, kitalán arád, s oly szívesen találna rád, vulkánvárban várva lesi, házi sárkány őrizetben a hőst ki a láváról leveszi, és közben szemeserebben, ilyen nő nem nő minden bokorban, és korban hozzád épp jó volna, a szépség neve Fiona.
Kigyulladt egy harmadik fény is, és egy lélegzett elállító szépségű, lángvörös hajú királylány tárult a kíváncsi szemek elé.
Kit választasz? A hamuba szült szépséget? A hófehér népet? Vagy a vörös begyest? Kérdezte a tükör.
Farquaad tanácstalan volt.
Az egyes, mondta habozva. Nem, a kette, a hármas. Egyes. A hármast,
mondta két ujját felmutatva Lezúzius.
A hármast választ, uram!
Farquaad a bőség zavarában tovább ökögött, bakogott.
Egyes, kettes, hát, jól van, rendben, a hármast.
Farquaad nagy úr választotja, jelentette be a tükör hivatalosan.
Fiona király kisasszony!
Az őrök azon nyomban heves éjjelzésbe fogtak. Farquaad el volt ragadtatva, teljesen rabul ejtette Fiona képmása. Aztán elfordult, és gondolataiba temetkezett.
A szép Fiona, mondta álmodozva. Tökéletes. Most már csak merengett. Találnom kell valakit, aki elmegy.
A tükör félbeszakította ábrándozását.
De meg kell említenem azt az apróságot, ami éjjel történik, amikor enyém lesz,
jelentette ki Farquaad, ügyet sem vetve a tükörre.
Túlontúl lekötötte nagyszabású tervének kifőzése. Igen, próbálkozott újra a tükör, de ha lemegy a nap, hallgass! Mennydörgött Farquaad, ez a Fiona lesz az én királynőm, és dúlokban végre tökéletes király uralkodik majd.
Részleteket hallottak Ellen Weiss regényéből. Fordította Speyer Dávid. Elmondta Scherer Péter. A felvételt Kosárszky Péter és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Bognár Monika.
A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Itt van, utánam jött.
Atya, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen.